Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Nem tudom, hogy be kell-e mutatkoznom, van-e, aki még nem ismer. Hát röviden annyit, hogy nem tudom, hogy jó vagy rossz, én negyedik generációs adventista vagyok már, anyai ágon. Az én dédapám volt az egyik első adventista szinte Magyarországon is, ugye Békés megyében, azon a részen kezdődöttem ő, és az ő házukban volt az első gyülekezet is. Apukám még ott, ugye harmadik generációs vagyok, sokan ezért irigyelnek, én ezt mondom, hogy nekem hiányzik a megtérés, az a megtérésnek az élmény, ahol emberek így egy máshonnan jöttek. Három gyermekem van, két és fél unokám, a harmadikat most várjuk, azért két és fél, és hát hálát adok az Úrnak, hogy mindjárt ott vagyunk az ő szolgálatában, és hát itt a Fejérvári gyülekezetben tevékenykedhetünk. Köszönöm szépen, hogy eljöhettem hozzátok, és remélem, hogy amikor egy óra múlva innen felállunk, akkor mindegy, mindnyáján áldásban részesülünk, és úgy tudjuk elhagyni ezt a termet, vagy elkölteni az ebédet, hogy sokat tanulunk. Az Úrnak oda szenteljük meg jobban a életünket, és készülünk az ő eljövetelére. Én a gyermekeket nagyon szeretem, és nagyon szeretek nekik az igéből beszélni. Hogyha megtiszteltek azzal, hogy ide előjöttek az első sorba, akkor valamit megosztok veletek.
Gyertek, Ádám, itt van helyben.
Gyertek, itt van három szék.
Van ám, üvegy. Többet is egyszer. Gyere, hanyagy.
És akkor tudom, hogy te Ádám vagy. Végül, hogy itt. Zsófi és?
Jó.
Igen. Köszönöm szépen. Azt szeretném először megkérdezni tőletek, mert a végén nekem kellett is segítségetek, hogy kicsit figyeljetek, kicsit nagyobb figyeljetek. Hogy van-e barátotok? Jó, igazi jó barátotok? Igen? Van. Neked is van? Neked is van barátod. Jó. Volt-e már olyan az életetekben, hogy valamit nagyon szeretettek volna megkapni, mondjuk egy játékot, vagy egy könyvet, és úgy könyörögtetek az apunak, anyunak, vagy nagymamáknak, nagypapáknak, a jobb szívük van hamarabb megolvad, hogy azt vegyék meg nektek. Volt olyan? Igen? És akkor mondjuk azt, hogy azt amit nagyon szerettetek, úgy gondoljatok arra, és akkor jött a barátod, és azt mondta, hogy végre megkaptad, és játszol vele, és azt mondja a barátod, hogy add nekem. Na, mit csinálnád? Valamire nagyon vágytok, végre megkapjátok, és a barátod azt mondja, hogy add nekem, hogy az enyém legyen. Nagyobb gyerekek? Mondok egy történetet, jó, és a végén megválaszoljuk. Ugye a történeteket, ez nem más, amit mondok, egy történet, ugye úgy szokott kezdődni, hogy volt egyszer egy király, és volt annak egy fia. És ez a fiú, ez egy nagyon rendes királyfiú volt, az egész országban szerették. És volt egy nagyon-nagyon jó barátja. És ugye a királyságban az a szokás, hogy amikor a király meghal, akkor a fia lesz a király. És úgy tartották, hogy ez a fiú lesz majd az apukának az utódja, de volt ennek a fiúnak egy jó barátja. Együtt voltak mindenben, szerették a Jóistent, szerették egymást, nagyon sokat töltöttek együtt időt, és megosztották mindenüket, amiük volt. És képzeljétek, egyszer az országban az a hír terjedt el, hogy nem is a király fia, a királynak a fia lesz az utód, hanem ez a barát. El tudjátok képzelni, hogy ez a fiú mit érezhetett? Hogy ez én apukám a király, én vagyok az igazi örökös, és mégis azt mondják, hogy nem én fogom ezt a királyságot megkapni, hanem a barátom. Szerintetek egy ilyenkor egy királyfi, hogy reagál? Így, ugye, hogy elveszett tőlem, ami az én. Ez a királyfi, ez nem olyan volt. Ez olyan volt, hogy annyira szerette a barátját, hogy szívesen lemondott ő érte a trónról, ami neki járt volna. Sőt, ezt a hírt meghatta a királyfinak az apukája is, és az apukája elkezdte üldözni ezt a barátot. Meg akarta ölni, vagy el akarta távolítani az udvarból, vagy az országból. És ez a királyfi, aki a barátja volt, mindig segített a barátnak, hogy el tudjon menekülni, hogy ne tudja ez a kukája bántani. Jó szívű volt ez a királyfi. Képzeljétek el a saját királyságát, odaadta az ő barátjának, átengedte. És tudtok nekem abban segíteni, hogy hogy hívták ezt a királyt meg a barátját? Hogy hívhatták? Tanultatok már Dávidról, meg Jonatánról? Most róluk beszélünk. Ugye Jonatán volt a törvény szerinti örökös, Dávid volt a barátja. Ugye az emberek azt mondták, hogy hát nem is Jonatán, hanem Dávid lesz a király. Ennek Jonatán a kukája nem örült, de Jonatán jó szívű volt, és nem haragudott meg ezért Dávidra, hanem átengedte neki, amit neki jártóba. Szóval mi is van abban a játékkal, amit a barátok kér? Mit vagyunk mi hajlandók odaadni a mi barátaink? Az igaz barátaink. Nem mondjátok itt el, majd otthon elmondják, gondolkodatok rajta. És akkor legközelebb, hogy én eset van, akkor jusson lesz a tökézett történet, hogy Jonatának minden szíve volt. Köszönöm szépen. Mondjátok, visszaülhettek helyettekre, de itt is maradhattok, és figyeljetek. Azt hiszem, kedves testvérek, hogy a kezdő énekből, még ha nem is jól sikerült a választás, de gondoljátok, hogy mi lesz a témája a ma délelőtti ige szolgálatnak. Ugye a Bibliáról énekeltünk, és a Bibliának a... Ez rossz szóval mondom, de hasznosságáról vagy hasznáról. Én sok mindent megkérdeztem, egy dolgot elfelejtettem délben megkérdezni, hogy a nagy küzdelem az nálatok milyen címen van meg az a könyv? Korszakok nyomával. És a 37. fejezet címét csak kérdeztem meg, az a nagy küzdelemben, ami a Gedeásunkban a Szentírás védőbástya, ugyanaz a címe. Jó. Akkor ez... Igen. Tehát akkor most már egy uron vagyunk, tudjátok, hogy miről beszélni fogunk. Erről a fejezetből szeretnék sok mindent áttalományozni veletek. Sok igét fogunk keresni, és próbáljuk... Mikor a fejezetről lehetne egy hetes szemirámot is tartani, de néhány fontos dolgot kiemelnénk közösen, és nézzük meg, hogy mit is tanácsol az Úr, és mit is tudunk ezekből magunknak eltenni. A könyvnek tehát ennek a fejezetnek az első sora az egy igei idézet. Én a katolikus fordításból olvasnám a Ésaiás 8. fejezet 20. versét, talán egy kicsit más, vagy másképp jelzi a fontosságát. Tehát a 8. fejezet, Ésaiás könyve 8. fejezet 20. verse. Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz. Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala. Tehát vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz, aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala. Milyen szerepet, vagy milyen fontosságot foglal el a mi életünkben a Szentírás? Én nem tudom, harmadjára, negyedjére vagyok itt, de titeket úgy ismertelek meg, mint aki imádkozó és Bibliát tanuló gyülekezet, és önök vannak itt. Vannak helyek, ahol ez nem ennyire van így, és sokszor felszoktam tenni ezt a kérdést a testvéreknek, hogy ha hazamész este és fáradt vagy, és leülsz a szobádban, és ott van azon a kis asztalon a Biblia meg a tévé távirányítója, melyeket veszed a kezedbe? Az a jó, köszönöm szépen, hogy ti a Biblia veszitek a kezetekre. Higgyétek el, hogy vannak emberek, akik nem így teszik, és ez a rossz dolog, de a Szentírást kell kezünkbe vennünk így van. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni ebből a fejezetből, hogy azt írja a testvérni, hogy helyes fogalmunknak kell lenni Isten jelleméről, szándékairól és akaratáról. Tehát ahhoz, hogy meg tudjunk állni ebben az életben, és készülni tudjunk a jövendőlő életben, tudnunk kell, hogy milyen Isten jelleme, mi Isten szándéka és mi Isten akarata. És ezt a Szentírásból ismerjük meg, vagy ismerhetjük meg. És sokszor úgy vagyunk, hogy mi azt hiszük, vagy úgy gondoljuk, de nem az számít, hogy mit hiszünk és mit gondolunk, hanem az, hogy Isten mit mond, és ő milyen. Sokszor hallok így bibliai beszélgetéseket, és azt mondják testvérek, hogy én úgy gondolom, én úgy hiszem, vagy úgy vélem. Hát azt mondanánk, hogy meg van írva. Tehát, hogyha mindig arra tudunk hivatkozni, hogy mi van megírva, és nem azt mondjuk, hogy én úgy gondolom, vagy úgy vélem, azért az nagy különbség, mert akkor lehetünk tisztában, és akkor állunk jó alapon, hogyha ez így van, hogy az igéből tudjuk, hogy mi van megírva. Istennek a törvénye, amit ennek a világnak adott, és ami alapján élünk, és bennünket meg fog ítélni, azt tudjuk, hogy változhatatlan. Tehát ez nem úgy van, hogy ma így van, ma úgy van. Nem tudom, kidolgozik ilyen könyvelőként, a könyvelőknek ugye aztán negyedévenként vagy félévenként kell újra tanulni a jogszabályokat, mert mindig újabb és újabb változtatások vannak, de a polgári életben is rengeteg új törvény van. Isten törvénye az változhatatlan, és ugye Jakab 1.17-ből ismerjük ezt az igét, hogy abban nincs változás, vagy a változásnak az árnyéka is. Tehát ha egyszer elkezdjük Isten igéjét tanulni, akkor az egy életünk végéig azt tanultuk meg, ami az igazság, és nem kell ezt újra gondolni, revidiálni, más gondolni helyette. A sátán nyilván ezt nem szereti, és megvannak a maga csalásai, ugye szereti lejáratni a Bibliát, szereti elvenni a kedvünket a Biblia tanulmányozásától, az olvasásától. Ő nem nézi tétlenül azt, hogy hogyan viszonyulunk mi emberek a Szentíráshoz. Isten egyszer kimondta azt, az ő törvényét, és ő szerint ítél meg. Tehát hogyan ismerhetjük meg Isten jellemét? Hogyan ismerhetjük meg Isten szándékát, vagy Istennek az akaratát? Emlékeztek, hogy Jézus Krisztusról mi van megírva a zsidókhoz írt levélben? Íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Tehát a mi életünkben is először is meg kell keresnünk azt, hogy mi Isten akarata. És ehhez az egyik legjobb alkalom a szombatiskola. Amikor itt leülünk, elővesszük a tanulmányt, elővesszük a Bibliát, mert itt minden alkalommal valamit tanulunk Isten szándékáról és akaratáról. És nekünk azt kell keresni, hogy mi Isten akarata. És ha így gondoljuk ebből a szempontból Jézusnak az életét végig, akkor ő ez szerint élt. Ő neki az volt a kedves dolog. Nem tudom, hogy voltatok-e olyan helyzetben, hogy én emlékszem gyerekkoromra, amikor a szüleim hosszabb időre elmentek, és hát jó, én fiúnak nőttem fel, erről nem tehetek, annak születtem. A húgom az volt a kedvencem, mert ő azért jobban sürgődött a háztartásban, meg itt-ott. De amikor egyszer elmentek a szüleim egy 4-5 napos nyaralásra talán, akkor elhatároztam, hogy mire hazajönnek, minden úgy lesz, hogy az apukám és anyukám szereti. Mert én tudtam, hogy mi az ő akaratuk, mi az, ami örövet szerezhetek, csak nem mindig úgy csináltam. Akkor összeszedtem magam, és megcsináltam, és láttam, hogy ezzel örömet tudok szerezni a szüleimnek. Hát mi sokszor úgy vagyok, hogy tudjuk, mi Isten akarata, csak nem mindig úgy sikerülnek a dolgok. Lehet, hogy kicsit fáradtak vagyunk, lehet, hogy kicsit más gondolunk, vagy gondunk van, de nekünk meg kell ismerni Isten akarata, hogy mi az ő szándéka. Ugye, Istennek a szándéka az, hogy minden ember üdvözlődjön, megmeneküljön. És tegyük meg mindent, amit tehetünk. Tehát mégis, ha egy kicsit utána gondolunk, akkor elég könnyű végig gondolni azt, hogy mi Istennek az akarata, a jelleme, a szándéka. És ez az első dolog, amit a Szentírásból meg kell tanulnunk, hogy az egyik dolog, inkább így mondom, hogy Istent jól megismerjük. Mert akkor tudjuk helyesen tenni ezt. Emlékeztek arra, hogy Jézus mennyi időt töltött imában? Az ő térdein és az atyával beszélgetett. Amikor az imádkozásról voltunk egy ilyen konferencián és beszélgettünk, akkor azt mondta egy testvér, hogy sokszor úgy vagyunk, hogy mi leborgulunk az Úr előtt, elmondjuk a mi imánkat, dicsérjük az Urat, elmondjuk a kéréseinket, ámen mondunk, felállunk és tovább megyünk. Azt mondja, ha maradnánk legalább 2-3 percet, csöndbe, akkor meghallanánk az Úrnak a válaszát is. Jönnének gondolatok, hogy Isten mit gondol, és mit szeretne mi életünkben. Isten így is tud nekünk válaszolni és üzenni. Próbáljátok meg, hogy az ima végén, amikor otthon voltok a belső szobában, hogy egy kicsit még úgy csöndbe várni arra, hogy Isten indítson, adjon gondolatokat. A következő gondolat, amit ebből a könyvből szeretnék kiemelni, hogy az fog mindvégig megállni, aki felvértezi értelmét a Biblia igazságaival. Amikor, nem tudom, hogy ti hogy kerültetek a gyülekezetben be, és az biztos, hogy annak idején alaposan megtanultátok a hitelveket a Szentírásból, mindazt, ami kell, és bennetek volt az, amit mi úgy hívunk, hogy az első szeretet. Örömmel jöttetek, a keresztség az egy hatalmas dolog volt, egy áldott dolog volt, és én sosem tudom felfogni azt, hogy amikor van egy ember, aki itt van 10-15-20 évig, és elhagyja a közösséget. Mert értitek, hogy miért? Tehát, hogy megtanultuk, tudjuk, gyakoroljuk, átéltük, és hátat fordítani annak, amit Istenről tudunk, ami a mi üdvösségünk, és sose tudtam megérteni. Sajnos sokszor ilyen elég kicsinyes dolgok miatt megsértődés például. Vagy valakinek, nem tudom, vagy hát nyilván vannak mások, nem csak a megsértődés, vannak olyanok, akik a párkapcsolat miatt hagyják itt a gyülekezetet, vagy hagyják itt Isten népét. De én sosem tudom megérteni, hogyha valaki egyszer ebben az igazsággal találkozik, akkor hogy tudja feladni, nem? Ha valami, ami áldott és jó, amiről meg vagyok győződve. És azt mondja itt Ellen White, hogy azt tud mindvégig megállni, aki felvértezi magát a Biblia igazságaival, hogy akármilyen helyzetbe kerülünk. És higgyétek el, hogy mindenkinek az életben van olyan helyzet, amikor felteszi a kérdést, hogy most folytassam, vagy. Vannak munkahelyi kihívások, nem? Vannak a családban kihívások. Életnek vannak kihívásai. Betegségek meg szokták törni a hitet az emberekben. De mindvégig kitartani. Én hála Jóistennek, hogy nekem nem volt semmilyen súlyos betegségem, de hallom, amikor emberek mondjuk a ráktól évekig szenvednek, és akkor is kitartani. Hogy olyan hit kell, és olyan bizalom Istenben, és ezt most tudjuk megszerezni, amíg egészségesek vagyunk. Én az a típus vagyok, aki amikor úgy jól vagyok, akkor ilyen nappal dolgozom, meg csinálok, meg szaladok, meg futok, és akkor sokszor rajta kapom magam, hogy hát többet kellene azért az igével foglalkoznom, és akkor mondtam, hogy hát majd ha beteg leszek, vagy valami lesz, akkor lesz több időm. De így, nem tudom, ki volt már a lázas beteg férfi létére, olyankor a férfiak meghalnak, és akkor tudok a legkevesebbet, nem tudok odafigyelni ugye, az igére, ugye? Mert az ember lázas, a feje fáj, meg minden. A igével akkor kell foglalkozni, amikor a legegészségesebb vagy. Akkor tudod legjobban megjegyezni, a magadévá tenni. Tehát vértezzük fel magunkat a Biblia igazságaival, hogy mindvégig megálljunk. Azt írja ebben a fejezetben, már testvérni, hogy amikor Jézus az ő haláról beszélt, akkor ott voltak a tanítványok mellett az angyalok, és próbálták belevésni nem így írja szó szerint, de hogy emlékezzenek rá, és mégis mekkora csalódás volt a tanítványoknak, és nem értették, amikor Jézus a keresztvel meghalt. Pedig Jézus mindent elmondott nekik. És ezzel van párhuzamot, hogy és mi lesz velünk, Isten nekünk is nagyon sok dolgot elmond, hogy mi lesz a nyomorúság idején. És érteni fogjuk. Mindvégig meg fogunk állni, ki fogunk tartani. És angyalok nekünk is ugyanúgy vágynak, hogy segítsenek, ha mi hívjuk és kérjük őket. És azt írja, hogy sokan készületlenek és tanácstalanok leszünk, mert pedig Jézus szavai világosan szólnak hozzánk. Jézus egy üzenetet küldött hozzánk, ugye a hármas angyali üzenetet, amit annyira fontosnak tart, hogy angyalokkal ábrázolja, hogy a szent lények jönnek és ezt az üzenetet elhozzák a világnak. És nekünk erre készülnünk kell, és sokat kell tudni. Hadd mondjak egy negatív példát. Vannak olyan gyülekezetek a világban, nem itt, máshol, ahol a gyülekezet laodíciai, langymeleg. Hát nem tudom, külföldön jártatok egy nyugaton, bemész, még nem is köszönnek hozzád, vagy nem tudom. És van egy biblia munkás testvér, Amerikából jött, itt dolgozik most Ukrajnában, itt Magyarországon is volt sokszor, és beszélgettünk sokat. Ő egy nagyon-nagyon szerencsétlen, szegény családban nőtt fel, a szülei ittak és drogoztak, a gyerekek éheztek, meg mindent kipróbáltak, amit lehet, próbáltak megélni, loptak, nem tudom. És a végén ő bele a drogdíjra lett, és a börtönbe került. És ott a börtönben volt egy adventista, aki elhagyta ugyan a hitet, de lelkésbű tudás volt, avval volt egy cellában, és az hozott neki Bibliát, szóval ő ott tért meg. És amikor kijött onnan, akkor ő Biblia munkás képzésre ment, és egész élete arról szól, hogy Bibliát tanít. És mondja, hogy vannak olyan vidékek, hogy elmegy, és tudja, hogy az a gyülekezetben milyen a lelkület. Nem nagyon köszönték a vendégeket, nincs ez a szeretet. Meg. És azt mondja, hogy ő úgy tanul ebből az emberrel, úgy készíti fel a keresztségre, hogyha akármilyen gyülekezetbe kerül valaha is, akkor is Istenhez ragaszkodjon. Hogy a igében akkor is szilárdan álljon. Értitek, amit mondok? Tehát, hogy az én hitem ne a többieken függjön. Ne azon függjön, hogy köszönnek, nem köszönnek, szeretnek, nem szeretnek, laodícia, nem laodícia. Én Istent akkor is szeretem. Ezt a hitet akkor is vallom. És ez nagyon fontos, és ez nagyon-nagyon sokat jelent majd, amikor eljutunk oda, hogy megbotránkozunk, mert ugye a testvér támad testvér ellen, sok minden fog még történni, hogy a mi hitünk az nagyon szilárd legyen. A harmadik dolog, hogy mindennek alapja a Biblia, csak is a Biblia. És most idézek szó szerint egy mondatot a könyvből. A tudósok nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházak hitvallásai és határozatai külön-külön és együttvéve sem tekinthetők bizonyítéknak egyetlen hitpont mellett, sem ellen. Még egyszer. A tudósok nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházak hitvallásai és határozatai külön-külön és együttvéve sem tekinthetők bizonyítéknak egyetlen hitpont mellett vagy ellen. És ez így van, nem? Valamelyik itt ebben a szombatiskolában elhangzott, hogy nem győzik a tudósok magukat korrigálni, újabb és újabb felfedés. Azt hiszem, te mondtad a csillag, hogy a kiterjedése az égnek, nem te mondtad, de valaki mondta. Ugye, tehát, de ha olvassátok így néha ilyen tudományos dolgokkal találkoztok, akkor mindig felfedeznek valami újat, ami már nem a régi. Aztán azt így jött megtestelni, hogy a többségnek a hangja. Isten kihívta Izraelt Egyiptomból. Eljutott a Kánaán földjére, ott voltak a határán, nem már, egy kőhajításra voltak. És akkor elmentek a kémek, visszajöttek, és akkor tartottak egy testvérgyűlést. És akkor mi volt a többségnek a hangja? Menjünk vissza! És kinek volt igaza? Ugye? Most itt félreértsétek, nem azt akarom mondani a testvérgyűlésen, mert vannak dolgok, ahol a többségnek a hangja van igaza. De van a új szövetségi példát, és hogy mondjak, emlékeztek, amikor Istvánt megkövezték. És azt írja a Biblia, hogy és egy akarattal rárohanának ez az apostolok cselekedete, a 7. fejezet 58. vers. Hogy akik ott voltak, egy akarattal rárohantak. Tehát vigyáznunk kell. Igen, és a gyülekezetnek van álláspontja, irányvonala, és van, ami, sőt, sokszor, a legtöbbször a többségnek képviselő a helyes álláspontot. Ezzel most nem lázítani akarok, nem, hogy félreértsétek. De amikor a Szentírással ellenkezik az igével, amiről szó van, és még ha többen mondják azt, hogy ezt nem úgy kell hinni, hogy itt van, nekünk akkor is amellett kell megállni. És én hiszem, itt ilyen sosem lesz, hogy többség más mondana. Jó, de ez fontos, mert az ördög biztos, hogy be fog csapni, és igyekszik nagyon sok mindent hozni. Tehát sem a tudomány, sem a többség hangja, írja, hogy sem a hitvallások, határozatok, sem mellette, sem ellene, mert nekünk mindig az ígére kell fókuszálnunk. Nem tudom, nálatok van-e ilyen, nálunk van két testvér, aki ilyen nagyon, hogy is mondja, nagyon hitelesnek számít, az egyik a Szigeti Jenő testvér, a másik meg a Háló Sándor. És én sokszor találkozom azzal, hogy van egy beszélgetés a Bibliából, és azt mondja a testvér, hogy jó, majd megkérdezem a háló testvért, és ő megmondja, hogy hogy van ez. Igen? A háló testvér biztos, hogy jól mond. Én nem mondom azt, hogy rosszul fogja mondani. De nem ez a jó mód, nem? Vagy ugyanezt szokták mondani a szigetelt testvér, akkor majd megkérdezzük őt, mert hát ő... Nem erről beszélünk? Mert ők is emberek, és tévedhetnek. Nekünk azt kell megnézni, hogy az igen mit mond. És ha én az igében tanástalan vagyok, akkor letérdelek, imádkozom, előveszem. Nem megy, újra imádkozom, és újra előveszem. Bizonyára ismertek Millernek a életét. Hány évig tanulta ő a Bibliát?
Nagyon sokáig.
Nagyon sokáig. Három-négy évig tanulta, utána eljutott a meggyőződésére, akkor az úrtól kapott egy felhívást, hogy induljon el és bizonytalanodott, és még akkor még 5 évig tanulmányozta a Bibliát. És utána már csak kiállni. És gondoljátok el, hogy egy olyan ember, aki Dániel könyve, akkor még nem volt ismert, nem a Jelenések könyve, és hogy milyen összefüggéseket talált meg a Szentírásban, és hogyan tudta felismerni. Tehát nem a több, tehát Isten meg tudja velünk értetni, az emberek egyedül is meg tudják értetni a Bibliát. Talán Dagbacsorot többen ismeritek, nem tudom, az a leggazdagabb barlanglakó könyv, az a könyv volt már itt? Jó, ő a szerzője, ismeritek a történetet, ugye, hogy ő egy nagyon gazdag családban nőtt fel, de szülei vele nem törődtek, és ilyen hippi lett meg minden, és elment Kaliforniába, egy hegyen egy barlangban élt. És az előző lakót hagyott egy Bibliát. És elkezdte olvasni. És igazából ő így tért meg, hogy egyedül, életében soha nem láttam, hogy ez a Szentírás, elkezdte olvasni, olvashatok a könyvet. Jó, ez egy kicsit a lájtkönyveket is kapott később, de úgy jött le a hegyről, hogy már megtért embernek számított, és úgy kereste meg az adventista gyülekezet. Tehát kereste, hogy melyik az a gyülekezet, aki ezeknek az elveknek. Tehát ő már a Bibliában egyedül felismerte a szombat igazságát, és sok minden más, és kereste azt a gyülekezetet, hogy hol tartják meg ezeket. Egyedül. Tehát Isten mindjájunknak meg tudja tanítani azt, amire szükségünk van. Én emlékszem az én nagymamámra, az új szövetségnek a nagy részét, a zsoltárokat, példabeszédeket ő fejből idézte. És az volt a csodálatos benne, hogy ő azt idézte, ami odavaló volt. Tehát ha volt egy élethelyzet, akkor neki erre volt egy bibliai igéje, egy bátorító igéje, vagy egy feddő igéje. És annyira olyan igei tudása volt, hogy számomra az, nekem nincs olyan memóriám, én azért nem tudok nyelveket sem nagyon, mert sose tudtam bemagolni szavakat. Én úgy találom meg, hogy tudom, hogy itt a jobb felső sarokba kell ezt az igét megkeresni, elástikus vagyok, de amennyit tudok, én is memorizálok. Mert nem mindig lesz Bibliánk. Lesz, amikor a Biblia nélkül kell megállnunk. Tehát tanuljunk meg, amit annyi igét, amennyit csak lehet. A következő pont, mindenkinek egyedül kell megállnunk. Ellen White leírja azt, hogy Jézus korában a papok, az írástudók igyekeztek mindenkinek az életét kontrollálni, befolyásolni, szabályokat hoztak. És sajnos, amikor a kereszténység kialakult, ezeket a rossz szokásokat átvették. Nem? Hát a középkorban nézitek, nem is engedték be, meg is ölték azt, akinek szentírása volt, ugye a legdrasztikusabb esetben. Ott is a papság akarta megmondani, hogy mi legyen, hogy legyen. Ugye teljesen elvetették a szentírást. Aztán volt egy fellendülés, jött a reformáció, lefordították a Bibliát, az emberek kezébe adták, de aztán az is úgy megmerevedett. Ugye ma már a KT-k, meg a nem tudom mi, ti talán jobban tudjátok, azok fontosabbak sokszor, mint a szentírás. Tehát, hogy nekünk egyedül kell megállnunk. Azt találjuk itt abban a könyvben, hogy ma emberek ezrei, akik vallásosnak mondják magukat, csak azzal tudják megindokolni, mit miért hisznek, hogy vallási vezetőiktől így tanulták. Szinte nem is figyelnek a megváltó tanításaira, és fenntartás nélkül elhiszik a papok szavait. De vajon a papok tévedhetetlenek? Tehát nekünk egyedül kell döntenünk. És az nagyon jó, hogy van egy közösség. Én nagyon Áldom az Urat, hogy a Tiborral elkezdtük, a mi Tibor testvérünk elkezdtük ezt az ima közösséget ott hétfőnként. Én ott nagyon-nagyon sokat tanulok, és hitben nagyon sokat erősödök. Jó, hogy van egy közösség. El tudunk jönni együtt, és tudunk imádkozni egymásért. Én nagyon-nagyon szeretem a szombatiskolát, én soha nem is akarok elkésni. Jó, lehet egyszer-kétszer előfordul. Igen, mert nekem a szombatiskola fontos. Mert én ott tanulok, együtt megnyitjuk az igét. És fontos az egyedüli ige tanulmányozás. Bizony, emberek nagyon sokszor azt mondják, hogy nincs idejük. És én megkérdezem tőlük, hogy akkor mennyit szoktál naponta tévét nézni? Van egy ismerősöm, és most beszélgettünk vele erről, és azt mondtam, hogy csinálj meg egy próbát. Egy hétig ne kapcsolod be a televíziót. És utána majd beszélgetünk. Hát én ezt nem tudom megcsinálni. Ez volt a válasz. Tehát sok mindenre van ám időnk. Tehát elfoglaltak vagyunk az igen, de egy átlag embernek azért sok mindenre van ideje. Mindig az a fontos, hogy mi a fontossági, jóság a fontossági során. Most tudjátok, ebben az a baj, hogy a kommunikáció, tehát emberek, állok sorba az ABC-nél, veszem a kis reggelimet, a néni, aki úgy kapargatja az utolsó fillérét, tudjátok, hogy mit vesz? Pletykalapot. És van olyan, aki kettőt vesz, pedig ugyanaz a hír van szerintem mind a kettőben, mert ugyanarról mondják. Az emberek innen informálódnak, innen táplálkoznak. És csodálkozunk, hogy ilyen a gondolkodásuk. Sajnos a televízió ugyanez. Csak a rosszat látják, csak a bajt látják, tehát nekünk a Szentírás kell, hogy az elsőnk legyen. Aztán mondok még egy tapasztalatot. A előző munkahelyemen volt egy kolléganőm, aki Jehova tanúja volt. És oda jött, hogy ő 4 órás munkát szeretne. Jól mondom, meg tudjuk oldani, és megkezdtem, hogy biztos van még egy jó állása, akkor, hogy mert egyedül élt, férje kidobta, albertet kell fizetni, mondom, hogy abban elég nehezen fog megélni, mondom, biztos van egy jó másodállása. Azt mondja, hogy hát igen, van, ő délután megy, és a Bibliából embereket tanít, hogy a hétés irodalmat visz nekik, szóval kiderült, hogy Jehova tanulja. És akkor egyszer volt egy olyan kis szünetünk, és leültünk, hogy beszélgessünk így bibliai kérdésekről. Testvérek, mekkora retikülötök van? Meg mi van benne? De abban nem tudom. Egy női táskában mindig rengeteg minden van. Ez az asszony, nem volt túl nagy a táskája, az első dolog volt, kinyitotta a cipzárt és kivett belőle egy Bibliát. Ott a munkahelyen. És azt mondta, jó, beszéljessünk, és letette magam elé. És akármiről volt szó, elapozta. Őnála a Biblia mindig ott volt a táskában. A férfiaknak is van belső zsebük, vagy nem tudom, vannak kis Bibliák, tehát nem akarom csak a testvérnőket. Tehát fontos, nem? Ezt gondoljátok bele, hogy ő készen volt. Egyszer valaki megszólította a munkáján, hogy szeretne a Biblia igazságról hallani, ott volt a Szentírás. Valami ilyesminek is kellene, hogy bennünk legyen. Aztán sokszor vagyunk úgy, mi testvérek, hogy tanástalanok vagyunk, és nem merünk egyedül dönteni. Még a gyülekezet dolgaiban is nem vannak kérdések, és úgy, jó lenne valakivel megbeszélni, vagy mit mondanak a mások, máshol, hol csinálják. De Isten ebben is tud, meg tud bennünket erősíteni, és meg tud világosítani. Akkor még egy dolgot hagyj említsek. Az apostolok cselekedet 17. fejezet 11. verse. Akarjátok, megvárom, amíg kikeresitek. Ugye a bérei levélekről beszélünk. Gondolom, tudjátok fejből. 17-11. Ezek pedig nemes lelkűek valának a Tesszalonikaiaknál, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak ezek. Mit csináltak a bérjelbeliek szombat délután? Mit csináltak szombat délután? Tessék?
Ellenőrizték az ige hirdetést.
Jó. Ki volt az ige hirdető? Meg? Silás. És gondoljátok el, hogy Pál volt az ige hirdető. Most ezt én nem hívnám ellenőrzésnek. Én sokszor vagyok úgy, hogy hallok egy gondolatot, az egész igeszolgálatot nem lehet megegyezni, akármennyire ébredés az ember. De hallok egy gondolatot, hazaviszem, előveszem a szentírást, megkeresem, még jön három gondolatom, előveszek egy papírt és kijegyzetelem, hogy erre legközelebb emlékezzek. Tehát ott volt Pál apostol, prédikált, és a Bériabeliek elővették az igét, és megnézték. Nem azért, hogy Pál igazat mond-e, hanem el akarták mélyíteni azt, amit hallottak. De ez nagyon fontos, hogy ne szálljon el az, amit a szószékről hallotok. És bocsánat, de néha ellenőrizni is kell. Hát ilyen is volt már a világtörténelemben, hogy néha olyan dolgot hallottunk, amit nem egészen értettünk, vagy nem feltétlen értettünk le egyet. Aztán még egy dolgot említ itt Vajtestvérnő, amit úgy hív, hogy a selyemszál. Emlékeztek erre? Mi ez a selyemszál? Igen, az érzelmek, kötődések. Ugye ez lehet családi, lehet munkahelyi, szülő-gyerek kapcsolat, férj-feleség kapcsolat, de én már ennél súlyosabb esetben is én beszélgettem egyszer egy testvérrel, és mondtam, hogy jó, hát akkor vegyük a Bibliát, és akkor nézzük meg, hogy ez hol van leírva, és azt mondta, hogy ő ezt nem tudja a Bibliából bebizonyítani, de ő biztos benne, hogy ez így igaz, mert az Úr neki ezt az érzést adta. Találkoztatok már ilyennel, nem? Hát ez egy nagyon veszélyes dolog, ugye ez a selyemszál, ami sokszor odaragaszt minket valahova, valami érzéshez, és ez sok minden lehet. Van, akiknek a társadalmi pozíciója, az elvárása, kicsúfolják, vagy nem tudom, tehát ez a dolog lehet, amit az ember ilyenkor átél, és inkább felad dolgokat, mert azt köti hozzá. Tehát a selyemszálra is vigyáznunk kell. De sokan azt mondják, hogy nem számít az, hogy mit hiszünk, csak éljünk becsületesen. Én nem lopok, nem csalok, most miért az Isten, miért igazságtalan, hogy én egy becsületes ember vagyok, és akkor nekem mégis meg kell hallom, mert ilyet is hallottatok már, nem? Vagy elég, hogyha szeretünk, és nem kell a többiből foglalkoznunk. Itt van egy hosszabb rész, amit idézek ebből a könyvből, hogy amikor a törvénytudó ezzel a kérdéssel fordult Jézushoz, túl gyorsan mondom, néha hadarok. Mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? A megváltó a Szentírásra hivatkozva ezt mondta. Tehát Jézus mindig a Szentírás. Nézzétek meg, hogy ő idézett, állandóan a Szentírásból idézett. Hogy van megírva, nem? Itt is azt mondja, a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Tehát ezzel a dologgal úgy tudunk küzdeni a selyemszállal, vagy hát nem küzdeni, kezelni, hogy azt mondjuk, hogy nézd meg a Szentírásban, és ott mit olvasol. És itt jött tovább, itt váltásra, hogy a tudatlanság az nem mentség. Az megtanulhatnám, és akarnánk, és sokszor az üdvösségünk forrása forog kockán, mert elhanyagoljuk ezt. Mi van megírva, mint olvasod? Nem tudom, hogy tanultatok-e arról, hogy lehet embereket meggyőzni, vagy gyakoroltátok-e? Hogy lehet egy gyermeket meggyőzni, vagy a házaspárt? Hát ide figyelj, kedves férjem, hát ezt így meg így kell csinálni. Ugye van ez a típus. De a legeredményesebb az, amikor a másikkal mondatod ki a jót. Mert akkor az ő belső gondolata lesz. Tehát Jézus nem azt mondta neki, hogy ide figyelj, így meg így meg így, hanem azt mondta, hogy te, mint olvasod, és te, mint érted meg. És amikor ő elővette, és ő felolvasta, és meggyőzte saját magát, az sokkal jobb, mint ez a úgynevezett ráolvasása a másiknak a fejére, hogy akkor ezt kéne, hogy tegyed. Tehát erre vigyázzatok, hogy ez jó, hogyha ezt használjátok, hogyha ilyen helyzet van, hogy a másiknak ez egy belső meggyőződése legyen. Hogy ő maga jöjjön rá arra, hogy mi az igazság. Mert amit úgy mondunk neki, az nem feltétlen fogadja el, vagy nem feltétlen fog megmaradni. Nekünk is kell minden nap tanulnunk a Bibliát, erről beszéltünk, és kérnünk kell a Szentléleknek a segítségét. Ugye ő az, aki elvezet bennünket minden igazságra. Mert ugye az életünkért mi vagyunk a felelősek, hogy ezzel kezdtük ezt a mondatot. Ez nem csak a Bibliával szokott előfordulni, nem tudom, nálatok van olyan, hogy terjednek ilyen White idézetek, amik nincsenek. És jön a testvér, és mondja, és mondom, hogy meg tudod mutatni, hogy hol van ez leírva. Hát azt nem tudom, de ezt úgy hallottam, hogy váltestvérnő ezt írta. Szóval ezzel is vigyázni kell, mert ilyenek is vannak, hogy sok ilyen, nem sok ilyen, de jó néhány forog így közszálljon, hogy bezzeg, ezt mondta a profitaság lelke, vagy és akkor ha valaki ellene menne szólni, akkor már világháború van. De nincs, tehát nincs, sehol sem találhatók meg ezek, csak sokszor az emberek a saját mentségükre szokták ezeket az idézeteket hozni, hogy saját lelkiismereteket megnyugtassák. Jó, akkor még két gondolatot hadd mondjam. Amikor én elkezdem a Szentírást tanulmányozni, mi kell hozzá? Figyelem, odafigyelés, ima, és vágy az igazság megismerésére. De kell a figyelem, odafigyelés, az ima, és vágy az igazság megismerésére. A Bibliát csak így szabad tanulnunk. Vannak esetek, amikor az emberek azért azt mondják, hogy nekem igazam van, azért is be fogom bizonyítani a Bibliával. És azt kezdem kutatni, hogy mi az, ami az én álláspontomat alátámasztja. Ennek az ellenkezője, hogy be akarom bizonyítani, hogy neked nincs igazad, és azért kezdem a Bibliát tanulmányozni, hogy téged megcáfolhassalak. Ezért nem szabad. Jó. Más az, hogyha keresünk egy hitigazsághoz alapokat, tehát erről van szó, de a vitatkozásról beszélek. Nekem volt egyik lelkészünkkel egy ilyen, azt mondta nekünk, hogy ki akar velem a Bibliából vitatkozni erről a kérdésről, de az Ószövetséget nem szabad használni. Jó, el sem mentünk, tehát egyedül maradt. Nem, vitatkozásra nem szabad a Bibliát tanulni, hanem azt olvastam itt, hogy vágy az igazság megismerésére. Tehát, hogy én személyesen szeretném, hogy az ige engem megítéljen. És ehhez kell imádkoznom, mert ugye aki ihlette az igét, az velem megérteti, a Szentlélek Isten, és oda kell figyelnem. Tehát televízió vagy rádió zaj mellett nem lehet Bibliát tanulni. Ugye? Még akkor is, hogyha sok, nem tudom, vagy társaság van ott, és akkor én valahol leülök. Tehát ez jobb, ha a csendes szobába történik, vagy olyan esetekben. Vagy kelljek fel reggel egy fél órával hamarabb, amikor még csönd van, és akkor tegyem meg, de fontos, hogy oda tudjak figyelni arra, amit olvasok. Ne felejtsük el ilyenkor, hogy kitől tanulunk. Ugye a vagyok tanít minket. Azt írja a Vájtestvénő itt ebben a fejezetben, a bibliai igazságok megértése nem annyira az értelmi képességen múlik, hanem inkább a céltudatosságon és az igaz élet utáni vágy őszinteségén. Tehát nem az értelmi képességeken múlik, hanem a céltudatosság és az igaz élet utáni vágy. Ez a legfontosabb. Uram, mutasd meg, hogy mi az, amit tudnom kell, mi az, amit még tudnom kell, tanulnom kell, mi az, amit rosszul látok, hogy te vezess. És Isten ma is kész mennyei angyalokat küldeni, ha kérjük, hogy segítsenek a dolgok megértésében, hogy világosságot adjanak, vagy hát az angyalok itt vannak, és itt is itt vannak sokan, csak nem látjuk őket, Isten küldi őket, és majd a mennyben megtudjuk, hogy pontosan milyen szerepük volt a mi üdvösségünkben. De tudjuk, hogy Isten küld őket, hogy szolgáló lelkek ők, ugye a mi érdekünkben, és ők nagyon sok mindent megtesznek, amit mi fel se tudunk most fogni, és inkább csak azt mondjuk, hogy a szerencsénk volt, nem? És közben Isten angyala tett valamit, csak azt mondjuk, milyen szerencsés voltam, hogy ez történt. Jó, utolsó, befejező pont. Most a világ történelemnek egyik legfontosabb és legünnepélyesebb szakaszában élünk. A mi üdvösségünk és mások örök sorsa most dől el. És ezért kell mindig odaállnunk, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem. És hogy keressük az Urat bőjtben, keressük az Urat imában. Elmélkedjünk Jézus életének a jelenetein. Ítélet jelenetein. Amikor Mark Finley, őt biztosan ismeritek, Magyarországon volt először, és jött vele egy orvos. Ő úgy evangelizált, hogy mindig hozott magával egy orvost, és az előadás első 10 perce egészségügyi üzenet volt, és utána ő megnyitotta a Bibliát, és megtartotta az aznap esti Bibliaórát. És ezzel az orvossal, ami sokat beszélgettünk, elvittem egyszer Székesfehérváron egy iskolában meghívtak, hogy a tanároknak tartson ilyen tanácsadást, és ilyen lelki dolgokról volt szó, és azt mondta, hogy ha valaki nagyon csüggett, akkor még nem depressziósnak hívták, de talán már azt is lehet mondani, hogy amikor úgy érzed, hogy összecsap feletted a világ, és neked annyi bajod van, hogy más senkinek nincs annyi, és minden csak téged sújt. Akkor azt mondta, hogy vegyük elő a Bibliát, olvassunk el egy részt Jézus szenvedés történetéből, és menjünk el 20 percet sétálni, és ezen gondolkodjunk. És mire visszajövünk, rájövünk, hogy nekünk is akkor a bajunk. És azt írva a vágytestvénél, hogy ezeken a dolgokon elmélkedjünk. Az ítéletnek a jelenetein, az örök életnek a jelenetein. Nem tudom ki, hogy szokott elaludni, általában az emberek, mikor lefekszenek, még jár az agyuk. Mindjárt. Szép új autó, meg egy házon, vagy elképzeljük, hogy milyen lesz az új föld. Ugye, nem tudom, itt valaki említette a szombatiskolában, hogyha utazunk, akkor mit csinálunk. Ha egy olyan helyre utazol, mondjuk azt mondják, hogy az a rokon, te mondtad, ugye? A rokonod a Bahama szigeteken lakik, akit mondtad, akkor nem csak a bőröndedet csomagolod, hanem éjszaka nem tudsz aludni, mert gondolkozol, hogy milyen a tenger, milyen a fehér homok, milyen a pálmafa. Ezen jár az agyad, nem? Meg a repülőút milyen lesz, meg ott olyan magasban. Hogy jár-e az agyunkban az új föld? Az Eszter lányom már volt itt, azt hiszem. Nem tudom. Nem volt itt. Jó. Talán egyszer volt itt régebben. Na mindegy. Kicsi volt, 5 éves, és kaptam valakitől egy ilyen fényképet. Rajta volt a 10 parancsolat, és középen egy színes kép az új földről Jézus játszott a gyermekekkel. Az volt a képe. És akkor otthon dolgoztam még, ott volt az írasztalom ez a kép, és odajött, hogy apa, mit kell csinálnom, hogy én is ott lehessek ezek között, a gyerekek között? Hát mit mond egy szülő, hogy hát éve a gyereknek fogadj szót az apukának, anyukának, szerezzel jó Istent, imádkozzál. Szóval elmondtam mindezt, amit egy átlag szülő elmondhat ilyenkor. Eltelt egy hét, odajött a lány. Mit mondott? Azt mondta, hogy apa, én egy hétre mindent megcsináltam, amit mondtál, és még nem látom ott magam. Értitek, hogy mit jelent ez? Ő ott akarta magát látni a képen. Milyen neked az új föld, testvérem? Ott akarod magad minden nap látni? És ő azt mondta, hogy én mindent megtettem ezen a héten, hogy ott láthassam magam. És én most azt szeretném kérni tőletek, hogy egy picit gondoljatok bele az ige tanulmányozás és szokásaitokba. És fogadjatok meg valamit az Úrnak. Ha jó volt, akkor azt, hogy így folytatjátok, mint ahogy eddig volt. Ha voltak hiányosságok, akkor ajánljatok fel valamit az Úrnak. Uram, ezt mától másképp teszem. Hát ha eljöttök, meghallottok egy szép igazszolgálatot, hazamentek, és semmi nem változik. Azért vagyunk itt, hogy ma hozzunk egy döntést. Uram, én ma estétől az igével kapcsolatban valamit másképp fogok tenni. És ezt egy gondolatban elmondjátok az Úrnak, angyalok felírják, ti is emlékezni fogtok rá, és higgyétek el, hogy az Úr emlékeztetni fog erre, és tenni fog azért, hogy legyen rá időt, hogy megtedd. Az Úr arra vár, hogy ez a vágy, emlékeztek, hogy ez a vágy a mi szívünkben felébredjen, és ha ezt most őszinte vágyjal teszed meg, akkor meg fogod tudni csinálni. Ha őszinte vágyjal teszed meg, tudod folytatni. Én nem mondom azt, hogy rosszul csináljátok. De ahhoz is kell elő, hogy az ember tovább vigye. És ha ma ezért az egy dologért, itt, ezt az egy dolgot elviszitek ma, akkor nem hiába voltunk itt együtt. Ma az Úrnak megfogadtam, hogy a Bibliával kapcsolatban, az igéolvasással, a tanulmányozással kapcsolatban mit folytatok, vagy mit teszek másképp. és érezni fogjátok az Úrnak az áldását minden nap. Amen.